Részegek kurjongattak, talán a párducok egy csoportja, mely arra haladt éjj útján. Megvárták, míg elhangzik a lárma. Vajka éne töprengett, mindig visszatérve a kiinduló gondolatra. Képtelen dolgokat mondottál. Nincs-e meg mindene, amit szeme szája kíván. 9 ruhája van. 2 az idén csináltattam, és 5 pár cipője van. Ősszel kérte, vegyem meg a gyönyörű kék tolboáját. Hát megvettem neki azonnal. Ebben a rettenetes drágaságban is, pedig 14 forintba került. Nem járatjuk-e tisztességesen, ahogy hozzánk illik? Takarékoskodtunk, az igaz, mert nehéz az élet. De mit hoztam ehhez a házhoz? Az övé, az ő hozománya. Senki se nyúl hozzá. Minden krajcárom félreteszem. Dolgozom öreg napjaimra. A jót is elvonom magamtól, hogy neki maradjon minden, amit kedvel a legjobb. Vagy nem neveltettük? Elvégezte iskoláit. Magam tanítottam zongorára. Ebben nem sokra haladt, de mindenki elismeri, hogy finom művelt lány, és hogy kézi munkázik. Sok szülő büszke lenne rá. Nézd ezeket a remek terítőket, mint tőle való. Bűn volt, amit mondottál. Bűn és ostobaság. Most keresett valamit emlékeiben. Hosszú szünet után szólt csak. 5 éves korában leesett a padlás följárójáról, bezúzta koponyáját. Koponya repedéstől, agyrázkodtatástól tartottak. Emlékszel, leívattuk a pesti tanárt is. 2 álló hónapig raktam szegény, véres fejecskére a jeges tömlőt. Elcsigázódottam, tönkrementem. Engem vádolsz? Most is mindig vele jövök, megyek. Ő az én egyetlen barátnőm. Mi lenne nélküle az életem? Csak azt tudom, hogy szeretem. És jobban már nem lehet szeretni senkit. Új rohamot kezdett, az apa felé fordulva. És te is szereted őt, apa? Nagyon szereted? Hiába beszélsz, öreg, kedves apuska. Akkor, mikor az történt, magad sürgönyözte a tanárért. Éjfélkor futottál el, mint az őrült, és ugráltál, mikor a tanár azt mondta, hogy már nincs is rá szükség. Tavaly is mit csináltál, mikor elrontott a kicsit a gyomrát? És mindig magad kísérted az iskolába, nagylánykorában is, ha pedig nem jött haza pont 1-re, attól féltél, hogy elgázolt a kocsi. Vastag ruhákat vettél neki, hogy meg ne fázzék, és miattad járt vastag harisnyában is szegényke. Egészen mulatságos voltál. Kinevettünk a leányoddal. Jaj, bejól kacagtunk sokszor. Nincs igazam? Ákos bágyadta mosolygott. Nem ez a hiba, folytatta az asszony, hanem abban tényleg hibás vagy, hogy kerülöd az embereket. Utóbb egészen elvadultál, úgy élsz, mint egy embergyűlölő. Nem lehet ilyen elzárkozottan élni, mint mi. Ő is szeretne társaságba járni, csak nem mondja. Miattad kuksol folyton itthon? Azt hiszi, hogy te ideges vagy, ezért nem megy sehová. Nélküled különben sem akar, pedig látod, mennyire szeretnek, tisztelnek, becsülnek. Görnyei, Pribocai, Füzesferi, meg aztán... És itt gondolkozott, mindenki. Határozzuk el, hogy hetente legalább egyszer társaságba járunk, és elvisszük őt. Aki nem mutatkozik, azt elfelejtik. Egy kis változatosság kell, akkor minden másképp lesz. Jó? Örült, hogy felesége legyőzte őt érvekkel, és most, hogy a nevetségeség utolsó derítő motivumát is fölhozta, Ákos visszavonult, boldogan megadta magát. Miért nem beszélsz? Unszolt az asszony. Az öreg úrnak már nem volt szüksége vigasztalásra. Megenyhült, el is álmosodott, talpa fázott az áthideglő padlón. Lassan immár egészen kiózanodva, azoktól a hullámzásoktól, melyek vérét fölkorbácsolták, az ágy felé ment, s ernyetten a dükkitöréstől végig feküdt rajta. Kellemes volt feküdni, már csak azért is, mert nem kellett szembenéznie feleségével. Szégyelte az előbbi komédiázást, a pípoggyal, érzelgős szószátyárságot, mely csak részeg engedhet meg magának, a józan pironkodik miatta. Valósággal elbújt az ágyban, paplanát szájáig felhúzta. Figyelt, mi történik most. Feleség azonban kifogyott a szóból, ült a zsőjében. Most ő szerette volna, ha ura megerősíti abban, amit mondott, vagy ellene támad. Új szavakat várt, új szempontokat, meg támogatják az övét, vagy végképp megdöntik. Mert bármi szilárd hangon beszélt. Belül egyáltalán nem volt biztos. A fortélyos ügyvédi érvelések, a ravaszú, gyanúsan lendületes, mindig neki fohászkodó védőbeszédek szerkezetében, építésében úgy tetszett, mégis volt valami hézag, mely üresen maradt, valami rés, melyet ki kellett volna tölteni. De Ákos nem visszhangozta a jóságos szó áradatot, melyre felesége elkábította őt. Így magára maradt, és kínzóbb gondolatok mardostát, mint urát, kit ő vigasztalt meg. Fölkelt, mintha kérdené, ki segíthet rajta, ki segíthet ő rajtuk. És minden eszébe jutott, mindenki eszébe jutott, még Íjas Miklós is egy pillanatra, ki oly szívesnek mutatkozott. De a gondolatot azonnal elvetette, ő még gyermek, alig 24 éves. Ákos némán feküdt. Mégiscsak a nőnek kellett újra megszólalnia, mint egy önmagának mondta, összefoglalva mindazt, ami a vitának eredménye. Mi nagyon szeretjük őt, hangsúlyozta, mind a ketten. És ha ezerszer is jobban szeretnénk, akkor... Akkor, segített neki Ákos, lehúzva szájáról a paplant, mert kíváncsi volt. Mi lenne akkor? Akkor, sóhajtott anya, mit csinálnánk akkor? Kérdezte. Igaz, mondta Ákos, zengéstelen, remény nélküli hangján. Mit csinálnánk? Semmit sem csinálnánk. Mindent megtettünk. Mindent megtettünk, gondolt az asszony. Mindent. Ami embertől telt, mindent elszenvedtünk. És körülnézett. De Ákos megint hallgatott. Látta, hogy immár egyedül áll a szobában, egyedül az egész világon, azzal, ami fáj, és szívét olyan kétségbeesés szorította, hogy majd összeroskadt. De tekintete ekkor önkéntelenül oda tévedt az ébenfa feszületre, mely az összetolt hitvesi ágyak fölött lógott a falon. A fekete fa alapon csüngött a drága, elsanyargatott test, olcsó gipszből mintázva, aranyfüsttől befuttatva, úgyhogy a sovány bordák, a kintól kifelé roskadó melkas, a halálos verejtéktől csapzott dús férfiha is aranyosan csillogott. Évtizedek óta nézte őket az ájult istenember, élete és halála határmestéjén. Ismerte minden szavukat, minden mozdulatukat, s ő, ki a szíveket és veséket vizsgálja, tudta, hogy most nem hazudtak. Karjait hősiesen vetette szét a keresztfán, fölistenítve minden emberi fájdalmat az egyetlen mozdulattal, melyet csak ő tett, mióta áll a világ. De a feje a mindjárt beállott dermedett közönyébe bukott előre, és arca már megkövült a kínszenvedéstől. Nem nyújthatta e nő felé sem segítő kezét. Jelenléte azonban mégis nagy volt. Igaz valóság ebben a polgári szobában, hol minden kicsiny volt, és a világ történeti tragédia magasztosságát, a lángész és forró szeretet végtelenségét árasztotta az édes Jézus, ki a boldogtalanokért jött a világra, és meghalt azokért, akik szenvednek. Az asszony lépést tett a feszület felé, szemében pedig most először csillant meg egy igen kis könyv. Ismét ő kezdte. Imádkozni kell, mondta maga elé, inkább magának. Hinni kell Istenben, ki megváltott bennünket, mindnyájunkat. Én sokat imádkozom. Éjjel, ha fölébredek és nem tudok aludni, mindig imádkozom. Akkor megkönnyül a szívem, és hamar elalszom. Imádkozni kell, apa, és hinni. Isten megsegíti majd őt, és megsegít bennünket is. Ákos erre nem szólt semmit. Nem, mintha nem értett volna egyet feleségével. Vallásos lélek volt ő is, különösen 40 éves kora óta, buzgó katolikus, ki minden húsvétkor gyónt, s magához vette az Úr Szent testét, de sárszegen az volt a szokás, hogy a férfiak szemérmes kegyelettel takarták el vallásos voltukat, mint a könnyüket. Csak a nők mutogatták, de tőlük ezt meg is követelték. Anya eloltotta a villanyt, lefeküdt az ágyba. Ő is magára vonta paplant a szájáig. Nem döntötték el azt, amit akartak. Semmi megoldásra sem jutottak, de legalább elfáradtak. Ez is volt valami. Vagy 3 percig hallgattak. Aztán Ákos fölült ágyában.
Te,
mondta jelentősen, megint láttam. Az asszony tudta, kiről van szó.
Igen?
Ott ült a Baross kávéházban. Köszönt.
És te?
Visszaköszöntem, hogy ne higgye. Ivott.
Már iszik is,
vigyeztette a száját Vajkainé. Mindig mondtam, szólt Ákos, hogy nem lesz jó vége. Rossz bőrben van. Nem ér soká.
Évek óta tárgyalták Cifra Géza sápadságát, soványságát, titkos betegségét, mely időnként váltakozott, és mindig megjósolták közeli halálát is, márciusra, októberre. De a kis vasúti tiszt csak éldegélt. Otromba barátaival, el nem hulló náthájával és gyógyíthatatlan zavarával. Ákos gondolkozott.
Az Isten nem ver bottal, tette hozzá, és lefeküdt. Majd megint fölült. Ég a pokol, mondta tréfásan. A gyomra égett kegyetlenül, nyelve tövég. Szódabikarbónát vett be, és oly ügyetlenül, hogy hála ingére hult, bepiszkította állát. A fehér port rágta fekete fogaival. Nem gyújtották meg a mécsest, de nélkülesen volt sötét. A leengedett redők résein átszüremkedett a világosság, a falon fényes léniák inogtak, és az utcáról a piacra haladó parasztszekerek zaja hallatszott be. Megvirradt.
11. fejezet, melyben a késői ébredésről, az esőről van szó, és a párducok ismét megjelennek. Akik éjszaka élnek a boldog fővárosokban, és nappal alusznak, a korhelyek megszokják, hogy fölnyitván szemüket ismét sötét van köröttük, ismét az éjszakát látják, melytől előzőn a búcsút vettek. Ez az ő fekete reggelük, nem ijednek meg tőle. Nyújtózva köszöntik, álmos kezükkel meggyújtják a lámpát, fürdőszobájukba sietnek, ott mosdanak, borotválkoznak, szekrényük előtt öltözködnek, és frissen lépnek ki a homályos utcára. Az emberek, akik itt mozognak, már fáradtak a napi lótás futástól, eltörődtek a sok tárgyalásban, veszekedésben, zabálásban. Hátuk mögött sok-sok óra, reggel és ebéd, csak a vacsora meg a lefekvés van előttük. Lassabban mennek, halkabban beszélnek, és láthatóan csalódtak már a napban, mely vége felé közeledik, mint mindenben. Bérkocsi döcög, elcsigázott lóval, mert reggel még szaladni is tudott. Bánatos aléltság remeg a levegőben. De ez a szomorúság nem veri le őket, hanem annál inkább érzik saját vidámságukat, reményüket. Luganyosan lépkednek tompult embertársaik között, kiket elhagynak az egyenlőtlen versenyben, ránevetnek a villanyfényre, eszükbe jött a verőfény, melynek hátat fordítottak, lubickolnak az életkedvben és könnyedén boldogan, majdnem kajánul fordulnak be egy rikítóan világított mulatóhely márvánnyal rakott előcsarnokába, hová szenvedélyük vagy foglalkozásuk szólítja, és folytatják tegnapi életüket. Annak azonban, ki nem így élt, valahol vidéken, és mindig reggel ébredt, az ilyen késői fölkelés csupa riadalom, önvád, szomorúság. Amint az ablakra pillant, mely még sötét, azt hiszi, hogy nem virrad meg, és tovább akar aludni, befeküdne másik éjszakába is, mely eddig mindig ágya volt. Testét nem elégítette ki a nappali pihenés. Aztán egyszerre eszébe jut minden, az, hogy micsoda rendkívüli dolgok történtek előző éjszakán, melyet ébren töltött, micsoda pohara, kártyák, szavak forogtak, micsoda új irányba kanyarodott az élete, és még át sem gondolhatta ezt, meg sem foghatta, már is talpra kell szökkennie, mert az elmulasztott idő gondolata bántja, sarkalja a kötelesség, hogy jóvá tegye hibáját, vagy elintézze teendőit, és belehelyezkedik a rendes kerékvágásba. Álmolyogva kell, de sem szobályt, sem meghitt tárgyait, sem az utcát nem ismeri föl. Mindenen, mint a vékony korom réteg lenne. Nem látta a napfényt, mely időközben természetes módon elhamvadt, nem köszöntötte a reggelt és delet, mely tudta nélkül megfeketedett,
s most csak pörnyéjét, kiégett salakját hagyta hátra érdemes meglepetésként. Azt sem tudta, éhese, jól lakott-e, melege van-e, vagy fázik. Így tényfereg, míg megtalálja a helyét térben és időben, és akkor veszi észre, hogy kábult, fáj a feje. Az asszonyt, ki késő délután öt felé nyitotta fel szemét, ilyenfelé érzések marcangolták. Ő ébredt fel először. Ura még aludt. Vigyázatosan kilépett az ágyból, felöltötte Barhe ruháját, bekötötte fejét, takarításhoz fogott, mint holmi öreg cseléd. Kezében szemétlapát, a seprűvel, szobáról szobára csoszogott. A zongorán még mindig égett a két lámpa, melyet tegnap meggyújtott. Egész éjszaka, egész nap virrasztottak itt a lángok, szemrehányást tett magának a fénypazarlás miatt. Sok dolga akadt. Többször előfordult ezen a héten, hogy egyik szoba székeit átvitték a másikba. Ezeket ki kellett választani, oda tenni, hol évtizedek óta álltak. Pacsirta munkáját, a terítőt, mely alatt megtalálták a kamrakulcsot, sokáig kereste, míg megkerült. Ezt ráborította a tükör márványlapjára, lenyomtatva a két kapcsos arcképalbummal. Nézelődött, nem maradta valami jel, mely elárulná őket. Még csak a zongorát kellett letakarítani, elrakni róla a hangjegyfüzeteket, lezárni kulccsal, a kulcsot bevitt a hálószobába, átadta urának, ki már ébredezett. Itt letérdelt és rongyal tisztogatta, sikálta a piszkos, nyálas, szivarhamus padlót, szedegette a pénzdarabokat, a bankokat, meg szerte széjjel hevertek. Zörögve takarított. Ákos ez a zaj kergette ki az ágyból. Hamar felöltözködött, közönös dolgokról beszélt. Hány óra? 7:30. Amit a tükörben megpillantotta állát, melyen még most is ott látszott a szódabikarbóna, félrenézett. Gyermekesnek, ízletlenek tartotta a tegnapi jelenetet. Nem szólt róla. Felesége sem. Milyen sötét van, mondta. Igen, későre jár. Mindjárt itt a vonat. Hűvös van. Igen, künn esik. Az asszony fölhúzta a redőnyöket, szellőztetett. Hideg barátságtalan levegő csapódott be a pálott szobába, meglobogtatva függönyöket. Esett. Hallani lehetett a szél füttyét, a cégérek zörgését. Kázlámpák üvegeiről csorgott az eső. Nedves, gömbölyű esernyők puffadoztak. Az emberek csatakos nadrágot cuppogtak a sárban, arcuk eltorzult, amit a viharral viaskodva tartották az esernyő nyelét. Csatornák bádog szája okátta habos vizet, mely patakokba rohant le a Petőfi utca gazos árkába. Veres Mihály egészségtelen, sötétes műhelyében már petróleum lámpa füstölgött. Pár percig mind a ketten nézték ezt a képet. Ősz van, szólt Ákos. Igen, felelt az asszony. Egészen ősz van. Becsukták az ablakot. Védj majd őszi kabátot, mondta aztán, mert megfázol, és esernyőt is. Siess, kérlek, sürgette Ákos. Látod, hogy sietek? Nem is volt oly egyszerű rendbehozni mindent, az öt szobát, folyósót, egy heti rendetlenség után. Cseteltek, botoltak, és minél inkább iparkodtak, annál lassabban ment. 7:30-ra járt, Ákos kezébe vett az esernyőt, kinyitott a szobában megbizonyosodni, hogy nem rozsdásodtak-e meg drótjai, s fölhúzta régi magyarószín őszi kabátját, mely elől-hátul bőlévén nagyon soványnak mutatta. Indulni akartak, mikor hirtelenül a földre kuporodott. A ruhaszekrény hátsó lábánál megpillantott egy aranyat. Fölvette, átadta feleségének. Tedd el! Az asszony pedig, ahogy az utcára értek, visszafordult a kapuból. Várj, mondta, ezt visszaviszem. És az új krokodilbőr táskára mutatott. Mégsem akarnám ezzel. Jó, bólintott Ákos. A szél sivalkodott. Neki ment Ákosnak, megpöndörítette, és ki akarta tépni kezéből az esernyőt. Szemtelenkedve belefújt szájába úgy, hogy elállt a lélegzete. Az asszonyt is emelgette, ki ura után sántékált, hogy el ne késsék. Kocsira szálltak. Künn az indulóház elhagyott volt, lélek sem mutatkozott. Szaporászt az eső, most a nyári portól piszkos kocsikat bugyborékolt. Néhány zöld láng lobogott a pályatest fölött, az üres sínek messzeségében. Kőszén füst szállt, a levegőben a kén sátáni szaga érzett. 8:30 múlt,
de még egyetlen csengettyű sem szólt. Sötétség borult a raktárokra. Csak oldalt a távira hivatalban aranylott a lámpafény az ablakon. Itt, ezen a boldog szigeten, hová nem hatolt a szélzúgása, esőnedve, idilli nyugalomban üldögéltek, a távira tisztek, asztaluk fölé hajolva, s fantasztikus sejemhernyó tenyésztők módjára gombolítottak a hosszú fehér fonalakat, melyek a világot áthálózzák és összekötik erős kötelékkel. Hordarak dőltek a málaházban gyalulatlan deszkaládákhoz, melyeken kártalanos ákombákomok komorlottak. Vajkaiék az indóház üveges tornácán ültek le, egy terített asztal mellé. 9 óra után Cifra Géza, kinek megint éjjeli szolgálata volt, úgy látszik valakit helyettesített. Kilépett az állomás főnökségtől, melynek kenetlen ajtaja nyikorgott. Őszi kabátot viselt, s karjára sietve fölgyűrte a piros szallagot a szárnyas kerékkel. Zsebkendőt tartott szája elé, hogy ne szívja közvetlen a nyírkos levegőt, törölgette orrát. Nagyon halvány volt, bizonyára ő is hajnalban feküdt le. Arcéle így a páras levegőben majdnem gonosznak tetszett. Vajkaine azt érezte, hogy ez az ember mindenre képes, titkos üzelmekre, sikkasztásra, talán még gyilkosságra is. Aztán milyen beteges, rá sem lehet ismerni. Összenéztek az öregek, s néma pillantásukkal megint eltemették megállapítván, hogy vége. Márciusra, akkora biztosan vége. Oda sietett hozzájuk már csak azért is, hogy a tegnapi félreértést eloszlassa, vagy megtudja, mi az oka, mihez kell tartania magát a jövőben. Náthás hangján kérdezte.
Ma jön?
Ma.
Van bőven idő,
s kivette zsebóráját szokása szerint.
A tarkövi 2,5 órát késik.
Közönyesen mondta ezt, aztán eltávozott. De az, amit közölt, nagy izgalmat keltett a két öregben. 2,5 órát késik? Csak nincs valami baj, kérdezte Ákos hangtalanul. Nem hiszem, szólt felesége ugyanúgy. De miért késik?
Hallottad? Azt nem mondta.
Meg kellett volna kérdezned.
Igen.
Én talán sürgőnzök.
De hová? Igaz, a vonat már úton van.
Ákos mégis fölkelt, ott feledve esernyőjét kitámolyogott a sínek közé, és a nedves kavicsokon botorkált, hogy valakitől fölvilágosítást kérjen, valami megnyugtató választ. Tocsogott a szakadó esőben, de a hordarok is lefeküdtek már, falócákon az igazak álmát aludták horkolva. A gépház körül egy mogorva, piszkos fűtőházi munkásra bukkant, ki valami vasudat cepelt, meg egy francia harapófogót. Nála érdeklődött, hogy miért késik a vonat.
Majd begyön, mondta a munkás, várni kell.
Nincs valami szerencsétlenség, kérem.
Azt én bizony nem tudom.
Ákos nézte a hektikás munkást, és a lelketlen izgatókra gondolt.
Teljesen arra jobbra, szólt a munkás.
Arra jobbra is ment, meg arra balra is, meg arra oldalt is, de nem talált senkit. Cifra Géza is bement valahová. Ez volt az első őszi nap, melyen az emberek otthon maradtak. A peronon csak Vajkainé ült. Csuromvizesen ért vissza hozzá.
Megtudtál valamit?
Semmit. Megint leterepelt az asztalhoz. Ákos torkán émeigések futottak fölfelé, szájáig gyakran nyelt, szíve kalimpált. Azt képzelte, hogy elájul a rosszul léttől. Leszédül a székről, és menten vége. A csömör undok szédülete most fogta el. Szeretett volna oda dőlni a vaspóznához, vagy a tornácot támogatta, földre vágódni, de uralkodott magán. Meg kellett várnia, míg megérkezik.
Rosszul vagy?
Kicsit. Rendelj talán valamit. Oda csöngették a pincért. Az bőbeszédűen válaszolt kérdéseikre, és egy vasúti szerencsétlenség részletes elmondásával szórakoztatta őket, mely évekkel ezelőtt történt. Locsogott, mint az eső. Hideg tejet rendeltek. Ákos levette kalapját, hogy fejét kiszellőzze a hűs levegőben. Homlokán szederjes sáv maradt a kalapszoros bőrbetétjétől. Csak most lehetett látni, mivé lett. Bőre összegyűrődött, mint a papír, arca krétafehér volt, az a kis hús, melyet magára szedett az utóbbi napokban a magyar király konyhájából, a kedves pirosság eltűnt. Ismét sovány lett, vézna és színtelen, mint mikor elutazott a leánya. Így áll pár kortyot, ez hűsít. Ákos ivott, és ezt gondolta.
vasúti szerencsétlenség. Az asszony még ezt gondolta. Nem késik a vonat? Valami más történt? Az öreg úgy képzelte, és néhány gyanús jel meg is erősítette sejtelmét, hogy a vonat összeütközött valahol. Csak még titkolják, nem merik bevallani. S összetorlódott kocsikat látott maga előtt a romok alatt vérző, hörgő sebesültekkel. Majd arra a föltevésre hajlott, hogy a mozdony csak kisiklott. Nyílt pályán vesztege, és az esőben, éjben gyanús emberek rohanták meg. E föltevések között tétováza hol az egyiknek, hol a másiknak hitt. Felesége viszont kezdettől fogva azt tartotta, hogy a vonat már régen megérkezett még akkor, mikor nem voltak itt, vagy később, csak nem vették észre, és a leányuk kereste őket, aztán elment. Lehet, hogy haza, de lehet, hogy tovább utazott más, ismeretlen helyre, hol sohasem fogják megtalálni. Nem tudta megmagyarázni, miért gondolt ilyesmire, és hogy történhetett ez. De az ő kétségei, mert kevésbé voltak véresek, mint urái, sokkal jobban fájtak. Épp érthetetlen titózatos voltuknál fogva. Közben pedig így beszéltek. Jobban vagy? Jobban. Hány óra? 10 múlt. 10 után mégis benépesedett az indóház, elállt az eső, és 4:11-kor várták a gyorsat. A sárszeg értelmiségi egyetlen szórakozása az volt, hogy akár érkezett valaki, akár nem, kisétált a vonat elé, hogy szemügyre vegye az utasokat, beleringassa magát pár percig a nagyvárosi élet incselgő káprázatába. A pesti gyors, percnyi pontossággal futott be, és a hatalmas mozdony a jámbor sárszegi publikum szórakoztatására rikkantott, szikrákat, eregetett, afféle alkalmi tűzi játékot rögtönzött. Ákos és feleségét ez nem foglalkoztatta. Ők a kiszállókat figyelték, mintha közöttük lehetne az, akit vártak. Gőgős pestiek érkeztek, gyönyörű takarókkal, disznóbőr bőröndökkel, melyeket hajlongva vett el tőlük a magyar király portása, aztán kikísérte őket a fogadó üvegezett, világos omnibuszáig, és hazavitte a vendégeket, kiket friss vacsora, tiszta szoba várt. Azok, akik tovább utaztak, nem sokáig néztek ki a jelentéktelen állomáson. Legfőle félrevonták a függönyt, aztán megint összecsukták, fítymáló arckifejezéssel. Egy villanyfényes ablaknál, európai kényelemmel fölszerelt, külföldinek tetsző hölgy állt sállal a jakán, és a rozsdás szivattyos kutat, meg az állomásfőnök ablakaiban lévő muskátlikat nézegetve ábrándozott, micsoda nyomorult fészek lehet ez itten. Az étkező kocsi konyhájában, az ablak előtt, pillanatra föltűnt a szakács, fehér sapkájával, piros arccal, és valami jó ízve nevetett. Most hágott tetőpontjára a szülők riadalma. Ha izgatott állapotban vagyunk, akkor minden jelentősé válik, ami különben meg sem figyelünk. Ilyenkor maguk a tárgyak is, egy lámpaoszlop, egy kavicsos út, egy bokor, fokozottan éli a maga ősi, zárkozott, embernek ellenséges életét, szívünket fájdítva mutatja közönyös mi voltát, úgyhogy visszadöbbenünk tőlük. Az emberek pedig, kik mindig önzőek, és testvértelenül rohannak céljuk felé, egy szavukkal, egy mozdulatukkal emlékeztetnek bennünket, milyen egyedül vagyunk. És ez a szó, ez a mozdulat, minden látható ok nélkül örökös jelképévé dermed lelkünkben az élet egész céltalanságának. Így hatott a két öreg embere és a nevető szakács. Mihelyt meglátták, nem csak sejtették, hanem bizonyosan tudták, hogy hiába várnak. Az éj elmúlik anélkül, hogy leányukkal találkoznának, bizonyosan érezték, hogy sohasem érkezik meg. Nem is ők maguk vártak már, minden tárgy körülöttük, és minden ember, maga a várakozás volt. A tárgyak álltak, az emberek jöttek-mentek, nyugat felé, dalmahódó, tintafekete felhők borították az eget. Környei Bálint is azok közé tartozott, kik gyönyörködve nézik végig a gyors érkezését és indulását. Hahotázva köszöntött barátjára. Megszöktél, öreg, mondta szemrehányóan. Vén párdusz, serben hagytál. Hánykor kerültél haza? 3 felé, szólt Ákos. Akkor kialudtad magad, mondta Környei, beleásít a kesztyűs markába. Mi valamikor reggel 9-kor kászaludtunk haza. A tejre mutatott. Látom azonban, te megint elzüllöttél. Fáj a fejem, szólt Ákos. Tanulj tőlem, kacsintott a vén bűnös. Pincér,
Egy csizma sört.
No, öreg.
Nem, azt már nem merem, semmit, semmit, soha többé.
Aztán, mikor környéjére tették az üveg csizmát, Mói élvezettel kebelezte be a gyöngyöző, hűs sört fedeketlen gyomrába. Természetesen követték őt a párducok, vagy tizen, kik a kaszinói kárlátóról jöttek, melyen ma délután 6-kor hideg malacvajot ettek, ecetes uborkával, és jól bevörös boroztak. Vele együtt mind leültek Vajkaék asztalához sörözni. Pribocai, Gassner Máté, a kedves Mátékám, Zányi Imre kürtők alapjában, Szóivai, ki a váratlan hidegre más híján régi módi malaclopó köppenyét kapta magára. Füzes Feri, szirupédesen mosolyogva, Doba Bíró, ki Virginiát szívott, és nem szólt egy szót sem. Legvitézebb volt köztük Szúnyog. Az le se feküdt tegnap óta. Hajnalban néhány persze elalélt, de ősi szokás szerint az asztalra fektették, két gyertyát gyújtottak fejénél, és elénekelték a Circum Dedirundot. Erre magához tért. Azóta egyik kocsmából a másikba témfereg, folyton ivott, de csak pálinkát. Most is kicsinlően tolt el magát a sört. Etiam, si omnes egonon! És pálinkát rendelt. Aquam vitae! Aquam vitae! Már csak latinul tudott beszélni, mégpedig leginkább a klasszikusokból vett idézetekkel. Egész oldalakat elfújt ilyenkor Vergiliusból, Horáciusból. Éles esze fölvillant